Szeretettel köszöntöm a ma esti rádió hallgatókat, szeretettel köszöntöm a stúdióban beszélgető társamat, Katona Enikőt.
Jó estét mindenkinek!
A mai témánk egy picit kitekint az örökbefogadásból, magában a várandóságban gondolkodunk ma, ezekről fogunk beszélgetni. Alapvetően a várandóság lélektani történéseiről fogunk gondolkodni, aztán eljutunk a végén az örökbefogadáshoz, de tényleg ilyen messziről fogjuk ma ezt indítani. Az első trimeszter lélektani történései. Ugye a terhességet három trimeszterre osztjuk, az első trimeszter a várandóság 13. hetéig tart. Ennek fő lélektani témája maga a várandóság megélése. Az első trimeszterben a kismama nagy utat jár be. A legkorábbi időszakban még inkább az elvégzett tesztekből, ultrahangvizsgálatokból csak az eszével tudja befogadni a tényt, hogy gyermek fogant a testében. Majd az idő előre haladtával fokozatosan érkezik meg a lelki gyermekvárás állapotába. Ekkor már nem csak tudja, hanem érzi is a megváltozott helyzetet, azonosul a várandósággal, amely önazonossága, identitása részévé válik. Minden kismama a saját maga útját járja be, ezért mindegyikük másképpen, egyéni ütemében éli meg a változásokat. Vannak kismamák, akik már a fogantatást is megérzik, míg másoknak több idő vetelik a várandóságot érzelmileg is megélni, sokszor a magzat mozgásainak érzékelése segíti a babavárás átélését. A várandóság érzelmi megélése könnyebb, ha a gyermeket várták, de ez a folyamat oly sok erőteljes változást hoz, hogy még a vágyott várandóságok esetében is megjelennek az öröm mellett a dilemmák, kételyek is. Vajon jó anya leszek-e? Ha otthon leszek a babával, hiányozni fog-e a régi életem? Megváltozik-e a párommal való kapcsolatom? Mit szólnak majd a szüleim, barátaim, a kollégáim? Lesznek-e anyagi gondjaink? Ezek a belső vívódások még hangsúlyosabbak lehetnek, ha a baba váratlanul érkezik a családba. A bizonytalanság érzését növelheti, hogy az első trimeszter időszakában végig jelen lehet a kisbaba elvesztésének kockázata. E sokféle történések miatt tehát az ambivalencia, az egymással ellentétes érzelmek, gondolatok teljes természetesek ebben az időszakban.
Az első trimeszterben átrendeződik a kismama lelki működése, amit sokszor erőteljes érzelmi hangulati ingadozások kísérnek. Ez a komplex lelki átalakulás, változás együtt jár azzal, amit a tudatállapot módosulásának neveznek a pszichológiában. A tudatállapot módosulásának markáns jele az úgynevezett jobb agyféltekei érzelmi hangulati hangsúlyú működés előtérbe, és a bal agyféltekei racionális logikus működés háttérbe kerül. A jobb agyféltekéhez tartozik a nonverbális kommunikáció, a szubjektív meglátások, az intuíció, a térlátás, az egészleges gondolkodás. A jobb agyfélteke kreatív, játékos, muzikális, felismeri a színeket, arcokat, alakokat, nincs időérzéke, de van humorérzéke. Nem érti a beszédet és nem tud beszélni, de érzékeli a beszédben lévő érzelmi színezetet. A bal agyfélteke felel a verbális kommunikációért, objektív, racionális, logikus és elemző. Eltervezi és végrehajtja a terveket. Van időérzéke, tárgyilagos és kritikus. A lelki átrendeződés hatására a kismama hangulati érzelmi élete intenzívebbé válik, érzelmei könnyebben kimozdulnak mindkét irányba is, például könnyebben meghatódik, elérzékenyül, elönti a hálaérzése, vagy könnyebben sírva fakad, elszomorodik olyan dolgokon, amelyekkel azelőtt nem foglalkozott. Olyan ismeretlen eredetű érzelmeket élhet át, amelyeknek nem is ismeri az okát. A kismamákban erősödik a befelé fordulás igénye, még akkor is, ha korábban a nagy társasági életet kedvelte. A külső világ megszokott ingerei helyett egyre inkább a belső tartalmak kötik le a figyelmét, például nagyobb kedvet érez ahhoz, hogy csendes tevékenységeket végezzen, például olvasás, filmnézés, zenehallgatás vagy séta, és a legközelebbi hozzátartozóival legyen együtt. Az zajos események riasztják, és lehet, hogy felszínes kapcsolatok is terhesekké válnak a számára ebben az időszakban. A párkapcsolatban és egyéb baráti kapcsolatokban is nőhet a kismama intimitás, testi közelség iránt igénye, fontossá válhatnak az érintésteli, ölelős, összebújós, összekucoródós intim helyzetek. A várandós nő képzelete, álomélete is intenzívebbé válhat, az álmok színesebbek, esetleg bizarabbak lehetnek.
A párkapcsolatot a várandóság ténye sokféleképpen érintheti. Lehet ez régóta dédelgetett vágy beteljesülése, de lehet meglepetés, amit elfogadnak, fogadnak, de lehet, hogy egy nem várt teher is. Attól függően, hogy melyik helyzet áll fenn, hosszabb vagy rövidebb lehet az út, mire megérkeznek az új állapotba. Első gyerek esetében fontos, hogy a pár nem csak férfi és nő, hanem apává és anyává is válnak. A pár tagjaiban felidéződnek az apai, anyai minták, valamint a szülői léthez szükséges kapcsolódó kérdések. Mit szeretnék nyújtani a gyermekemnek? Milyen szülő szeretnék lenni? Milyen mintákat láttam? Ezek közül melyiket szeretném beépíteni, melyiket elengedni? A párommal hasonlóak a nevelési elveink. Amiben pedig nem egyezünk, hogyan tudunk valamiféle egyességre jutni? Ha többedik gyerek érkezik a családba, a kérdések inkább arra irányulnak, hogy a testvérhelyzeteket hogyan tudják kezelni, hogyan lesznek képesek megosztani figyelmüket és törődésüket a gyermekek között, melyik gyereknek jut és mit kell nélkülöznie. A párkapcsolatban a gyermek érkezésével megváltozik mindenhez való viszony. A vágy ebben az időszakban el is csendesedhet, főként ha intenzív rosszulétek jellemzik ezt az időszakot, de vannak olyan párok, akik a vágy növekedését tapasztalják. Mindkét irányú elmozdulás a gyermekvárás természetes, normális velejárója.
Egy érdekes tévhit az első trimeszterrel kapcsolatban, hogy az ebben az időszakban jelentkező rosszul létek az anya saját magzatának elfogadásával kapcsolatos ambivalens érzéseit mutatják. Ez a tévhit sokáig tartotta magát, sőt időnként még ma is felbukkan. De ma már tudjuk, hogy ennek a kettőnek semmi köze egymáshoz. A hány ingernek és a hányásnak evolúciós magyarázata szerint a rosszul létek a hetedik hét után jelennek meg, abban a különösen érzékeny periódusban, amikor a magzat szervei és végtagjai kialakulnak. Ilyenkor a fejlődéshez még nincs szükség sok tápanyagra, az anyai szervezet tartalékai éppen elegendőek, ugyanakkor rendkívüli nagy kárt tudnak tenni a káros anyagok. Az evolúció azáltal védi a magzatot a számára veszélyes anyagoktól, hogy a nők többsége ebben az időszakban undorodik a markáns, például a csípős vagy keserű ételektől, alkoholos és koffein tartalmú italoktól, valamint az anyai szaglás élessé válik a potenciálisan mérgező romlott ételek kiszűrése véget. A rosszulét akkor kezd csökkenni, amikor a magzati szervezet már kialakult, és a magzat növekedéséhez több fehérjére és kalóriára van szükség.
El is jutottunk a második trimeszterig, ami a 12. várandós héttől a 24. hétig terjed. Ezt az időszakot a gyermekvárás, gyermekvállalás legharmonikusabb időszakának, legkiteljesedettebb részének tekintjük. Elmúlnak a rosszulétek, de az utolsó időszakra jellemző nehézségek még nincsenek jelen. A kismama már hivatalosan is kismamává vált, a környezet is tudomásul szerzett a gyermekről, növekvő pocakja által az áldott állapot mindenki számára láthatóvá válik. A nő társadalmi helyzete is megváltozik, a családtagok előzékenyebbek vele, kimélik őt, csökkentik az elvárásokat irányukba. A hétköznapi helyzetekben pedig az idegen emberektől is kiemelt figyelmeket kaphatnak, például előre engedik a sorban, átadják a helyüket a tömegközlekedési eszközön, esetleg olyan emberekkel is elkezdenek beszélgetni, akikkel előtte nem. Ennek a trimeszternek a lélektani témája a baba. Nagyon sokat gondolnak az anyukák a kisbabájukra, fantáziálnak, gondolkodnak a magzatról. Feltörő érzéseiket, hangulataikat szívesen megosztják szeretteikkel. Más édesanyákkal, vajon hol tart most a gyermek a fejlődésben, milyen lesz, hogyan fog kinézni, egészséges-e lesz, meg lesz mindene. Sokak álmodnak a babájukról, ezek az álmok akár meglepőek, furcsák is lehetnek. Magzat pedig már minden kétséget kizáróan jelt ad magáról. Érezhetően rugdos, mozgolódik. Az anya egyre inkább önálló emberként látja a gyermekét, akinek kialakulóban vannak a saját érzései, saját természete. Az édesanyában tovább nő az igénye befelé fordulásra, elcsendesedésre, egyre fontosabbá válik számára a babával való bensőséges kapcsolat megélése. Erősnek, frissnek, energikusnak érzi magát, kiteljesedik a gyermekvállalás élményében, mélyen megéli, hogy ő új életet hoz a világra, hogy bekapcsolódott a teremtés örökös folyamatába. Sokan spirituális élményekről is beszámolnak, feltöltődnek, mély belső békét, megnyugvást, harmóniát élnek át, esetleg felsőbb értelmet, célt, válaszokat találnak életük kérdéseire.
Egy magyar vizsgálatban a kutatók várandós nők naplóit elemezték, az elemzések központi témája annak nyomon követése volt, hogyan alakul, bontakozik ki az anya gyermekéhez való kötődése. A kismamák a naplókban részletesen meséltek életükről, a velük történt eseményekről, a bennük zajló belső folyamatokról, érzelmeikről, félelmeikről, örömeikről, vágyaikról, a gyermekvárás nehézségeiről és felemelő pillanatairól egyaránt. A naplóírás kezdeti szakaszában az anyák leginkább az önmagukkal kapcsolatos történésekről, érzéseikről, gondolataikról írtak, önmagukra figyeltek, saját történeteikben mélyültek el. A szövegekben gyakran megjelent az én személyes névmes. A fordulópont a magzat mozgásainak észlelése jelentette. A baba mocorgásait észleve, az anyában az énről, például én vagyok, nekem van, velem történt helyett, áthelyeződik a fókusz a kapcsolatra, a mi élményre. Az egyediséggel szemben a másikkal való kapcsolat és a kötődés összetartozás élménye válik hangsúlyossá. Mi együtt vagyunk, együtt érzünk, csinálunk, tapasztalunk valamit, közösen éljük át az eseményeket. A kutatás egy másik érdekes eredménye az, hogy a magzat mozgásának észlelésével az anyák szorongásának szintje is csökkenni kezdett. Ez azért történt így, mert a baba mozgása megnyugtatja az anyát, hiszen az mozgolódással üzen neki, minden rendben van, egészséges vagyok, jól érzem magam a pocakodban. Az egyik kismama így írt erről a naplójában. Úgy érzem, sokkal szorosabb lett a kapcsolatunk, amióta így jelzel nekem. Olyan emberibb, megfoghatóbb lett az egész. Mostantól nem csak egy kicsi lény, egy kis ember palánta vagy a számomra, hanem a gyermekem.
Ennek a kutatásnak a forrása Stokker Andrea, Krisztina, Hargitai Rita, az anyamagzat kötődés narratív pszichológia vizsgálata. És elérkeztünk a harmadik trimeszterig. A harmadik trimeszternek lélektani témája a szülés, elengedés. A harmadik trimesztert a 21. héttől számoljuk, és egészen a szülésig tart. Itt azért nem ennyire pontos az idő, mert a gyerekek a 38. 42. hét között szoktak megérkezni. Fő lélektani témái egyrészt a magzat elengedése, önálló lényként való elismerése, saját útjára bocsájtásra, másrészt a szülésre való készülődés, mint fizikai, kik legyenek jelen, és hogyan történjen, stb. Mind érzelmi biztonságélmény megteremtése, félelmekkel való szembenézés szintjén. A harmadik trimesztert sajátos kettősség jellemzi. Egyrészt testileg terhessé válik az állapot, sok a testi nehézség. Ezért sok kismama már várja a várandóság végét. Felébred a vágy, hogy végre a karjukba fogják a kisbabát. Másrészt a kismamákban jelen lehet a lezárás szomorúsága, fájdalma is, hiszen ennek a különleges állapotnak, e kapcsolat különleges formájának, ennek a testi szimbiózisnak vége lesz, és ez a szomorúságot is okozhatja. A kismama kétféle érzést egyszerre, vagy akár váltakozva egymás mellett is érezheti, érdemes mindkét érzést megengedni. Ezt az ambivalenciát a kismama a szüléssel kapcsolatban is megélheti, várja is, de legtöbbször tart is tőle.
A várandóság utolsó szakasza a fészekrakás, helyteremtés időszaka. A pár ezzel nem csupán fizikai térben készít helyet a babának, hanem a család lélektani tere is kitágul, a szívükben is készítenek helyet a gyermekük számára. Fokozódhatnak a kismama érzelmi ingadozásai, türelmetlenebbé, ingerlékenyebbé válhat, többet sírhat, belső feszültsége sokszor a családtagjain csapódhat le. A nehéz érzések elviselésében, megélésében segíthetnek relaxációs gyakorlatok, valamint az érzelmi támasz keresése. A támasz lehet egy jó barátnő, akit bármikor fel lehet hívni és elmesélni a nehézségeket, vagy egy naplóírása, amelyben a kismama kiírhatja, kiteheti magából a nehéz érzéseket. A korábban említett, megváltozott, módosult tudatállapot ekkor még inkább mélyül, a kismama már nem csak a nehezített mozgás miatt nem szeret sokat sürögni, forogni, hanem az újfajta lelki berendezkedése is azt követeli meg, hogy inkább otthon legyen, sokat pihenjen, csendes tevékenységeket folytasson. A kismamák ilyenkor nagyon kedvelik a fészekrakó tevékenységeket, például a babaruhák válogatása, a babaszoba rendezése, a gyermekvárással kapcsolatos könyvek, blogok olvasása, a szüléshez szükséges holmik összekészítése.
Ebben a trimeszterben is eléri a párkapcsolatot is a változás. A szülés időpontjának közelettével a kismama egyre ingerlékenyebb, egyre indulatosabb, melynek elviselése, kezelése a családra elsősorban a leendő apára hárul. Nagyon fontos, hogy a család türelemmel és megértéssel legyen a kismama érzései iránt, és a kismama belső feszültségéből táplálkozó problémákat nem személyük ellen irányuló támadásoknak vegyék. Ugyanakkor, ha a kismama érzelmi kitörései túlságosan megterhelik a környezetet, érdemes segítséget kérni. Segítő lehet egy érzelmi támaszt nyújtó, a kismamához közel álló személy, barátnő vagy rokon, vagy egy szakember, aki segít a feszültség elengedésében, kezelésében. A harmadik trimeszterben nagy vágy van a kismamákban, az intimitás igényük magas, nagyon szeretnének együtt lenni a partnerükkel, és megfelelő támogatást kapni a partnerüktől lelkileg. Az ilyenkor megélt együttlét és boldog pillanatok sok erőt adhatnak a kapcsolatnak, és újra megerősítheti a köteléket, pedig a gyermek születése után intenzív és kimerítő időszakban is használható a párkapcsolat összetartó erejeként.
Ilyen érdekes tény a szülésekkel kapcsolatban, hogy ez egy gyakori pszichoterápiás megfigyelés, hogy a várandóság és a szülés során feléletnek a kismama saját magzati létével és megszületésével kapcsolatos emlékei, élményei. Ezek nem konkrét emlékképek, hanem sokkal inkább felbukkanó érzetek, érzelmek, tartósabb vagy elsuhanó hangulatok. A kismamának érdemes megkérdezni a szüleit saját megszületésének körülményeiről, mert a szülő kellemes szülési élménye erőforrásként használható a kismama saját szülésére való felkészülésben. Ha nehézségek adódtak a saját születésnél, akkor a szülésre való felkészülés segíthet, hogy ezután másképp történjen, és lehetőség arra is, hogy átírjuk a korábbi családi mintát. Egy jó szülés élmény, saját születésünk élményére visszafelé, és gyógyítóan hat, annak érzelmi töltetét segíti átírni. A nő a biztonságélmény, csökken a belső feszültség, valamint erősödik a kapcsolatokba vetett bizalom.
Nagyon kellemes volt ezt így végig gondolni, hogy milyen is egy várandóság, de most szakemberként beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen egy nem kívánt várandóság, hogyan élheti ezt a biztonságot, intimitást, meg egy olyan anyuka, aki valamiért nem tudja vállalni a gyermeke felnevelését szerinted.
Biztosan nagyon sok minden máshogy alakul, így az ideálisnak gondolt eseményektől eltér az a várandóság, hát a lélektana, tehát a várandóságnak a lélektana.
Igen, általában az, arról számolnak be azok a kismamák, akikkel mi kapcsolatba kerülünk, hogy nagyon későn szereznek tudomást arról, hogy ők várandósak, és nagyon sokszor, sokadik gyermek, a várandós az anyuka, és a kisbaba nem jelez neki, hogy már velük van, csak későn veszik észre. Általában azért szociálisan nagyon nehéz helyzetűek azok az anyukák, akik Fészek Alapítványtól segítséget szoktak kérni, és azt hiszem, hogy talán ez a támogató, elfogadó családi háttér, a párkapcsolat, a férj hiánya szokott sokszor oda vezetni, hogy hozzánk fordulnak segítségére ezek az édesanyák.
Itt még azt is, hogy említetted, hogy nagyon későn veszik észre, hogy ugye ők nem terveznek várandóságot, amit így most az ő esetükben azt hiszem, hogy hívhatjuk úgy is, hogy ők nem szeretnének teherbe esni, mert az ő számukra ez valóban terhet jelent, és ők ugye nem figyelik a testüket, és nem azon gondolkoznak, hogy mikor fognak végre várandósok lenni, hanem ha meg is jelenik a gondolat, akkor azt hárítják, hogy ez most biztosan nem történhet meg, és hogy biztos valami más az, ami miatt az ő testében mondjuk fizikai változás fennáll, akkor ezt nem a várandóságra gondol, hanem más okra, és ezzel így teljesen elzárja magától ennek a terhességnek a gondolatát. És ugye a magzati élet, hogy mennyire nagyon fontos, hogy mit élnek meg a magzatok, hogy mert azok a nagyon pici magzatok is megérzik ezt a tudatalatti elutasítást vagy elhárítást, és ezért nem is jeleznek a leghamarabbi időpontban.
Nagyon érdekes, hogy a titkolt terhességek jutottak eszembe arról, amit mondtál, hogy ezek az édesanyák, akik szülés környékén, vagy a szülés napján jelentkeznek, hogy ők szülnek egy babát, mert nem vették észre ezt a várandóságot, hogy micsoda elfolytás lehet ezekben az édesanyákban, akik nem veszik észre, hogy 9 hónapig egy magzat velük volt, és növekedett a testükben. Azt azért így a kedves hallgatóknak elárulhatjuk, hogy bizony előfordul az ilyen, és nem látszanak ezek a terhességek. Tehát, hogy egy teljesen átlagos testalkatú édesanyán sem látszik az, hogy ő most egy 3 kilós kisbabával várandós. Ezek a babák segítenek az édesanyáknak abban, hogy ne derüljön ki a titok.
Igen, ez nagyon érdekes. Nagyon titkolt terhességeknél a magzatok nem kifele nőnek, úgymond, hanem az anyáknak a medence csontjába, úgynevezett kushadó pozícióba fekszenek be, ahol valószínűleg kényszertartásban növekednek végig így a várandóság időszaka alatt, és ugye emiatt egyáltalán nem nő az anyukának a hasa.
Vagy hát csak olyan, mint hogyha felszedett volna 3 kilót. És nagyon hangsúlyozom, hogy nem túlsúlyos anyukákról beszélek. Kifejezetten vékony anyukák esetében is így van, illetve a teljesen átlagos testalkatú anyákon sem látszik egyáltalán. Tehát vittem én titkolt terhes várandóst be szülészetre, ahol így néztek, hogy akkor úristen, hát ki is jött itt tulajdonképpen szülni. Az örökbeadással kapcsolatban így szépen végigvettük a lélektani részeit ennek a terhességnek. Én azt hiszem, hogy aki kénytelen lemondani a gyermeke felneveléséről, ők valóban sokkal jobb stresszt élnek meg a terhesség során. Ezek a felmerülő félelmek, amiket itt fel is soroltunk, hogy lesz elég pénzünk, hogy fogunk boldogulni, sokkal hatványozottabban jelenik meg. Ez sajnos bizony a gyermekek idegrendszerén is lenyomatot hagynak, ha az édesanyja túl sokszor volt túlságosan sokáig stresszes a várandóság alatt, amik így felismerhetőek.
Itt azt gondolom, hogy ugye nem csak a stressz, hanem ugye önmagában a krízisekkel is érdemes egy kicsit foglalkozni, hogy hát a gyermek áldás önmagában egy óriási krízis, és jellemzően azok az anyák, akik így velünk felveszik a kapcsolatot, nekik hát több elhúzódó krízis is jelen van az életükben, amiket hát nem képesek segítség nélkül megoldani. És hát ez az, ami úgy valóban nagyon hatványozza.
Azt szeretném kérdezni tőled, hogyha így eljut az anya a szülésig, akkor milyen, aki nem szeretné hazavinni a kisbabáját, akkor ő milyen segítséget kap? Jó-e az, hogyha együtt szül az örökbefogadni szándékozó anyával? Mit gondolsz ez erről?
Nem tartom jónak. Még egy kicsit visszatérnék így a kérdés első felére, hogy akár ha titkolt, tehát hogyha nagyon fontos az anyának, hogy nagyon titokban tudja tartani az ő állapotát, abban az esetben is segítő szervezettel mindenképpen vegye fel a kapcsolatot, hogy így tudjuk segíteni.
Tehát, megfelelő segítséget tudjon kapni.
Igen. Ahol így, hát valóban nagyon fontos, hogy ez titokként tudjon maradni, mert veszélyben érzi magát az anyuka attól, hogyha kiderül, mert általában ez az oka ennek a nagy titkolásnak. Nagyon sokat tud segíteni, hogyha van egy támasz, akivel meg tudja osztani ezt a titkot, és elmondhatja neki az ő nehézségeit, hogy kimondhatja, hogy ez mennyire nagyon nehéz, vagy mennyire nem szeretni, és hogy nem ítélik el ettől, hogy ő nem válik rossz emberi attól, hogy ő kimondja azt, hogy ő nem szeretné ezt a babát, vagy ő nem akart volna teherbe esni.
Nagyon nehéz ez, mert ugye áldásként tekintünk a gyermekáldásra. De nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy ezek az anyák valóban úgy élik meg. És lehet, hogy mi, akik nem vagyunk az ő helyzetében, azt gondolnánk, hogy na hát ez nem lehet probléma. De bizony ez a fajta attitűd, ez a teljes elfogadás nagyon sokat tud nekik segíteni abban, hogy ők így szembenézhessenek azzal, hogy máshogy is dönthetnek a gyermekük sorsáról. És így talán van lehetőségünk megakadályozni olyan szörnyűséges tetteket, amik nagyon ritkán előfordulnak azért a mai napig. És ha tudunk ezeknek a édesanyáknak segíteni valamiben, akkor tegyük meg azt. Én nagyon szeretem, ha kiderül a titok. Mert akkor a családon belül találunk neki egy olyan támaszt, legalább egy embert. Általában ezeknek az anyukáknak a nőrokonát szoktuk megkeresni, ha az anyuka nyitott erre, hogy ne egyedül kelljen hordoznia ezt a rettenetes dolgot, hogy ő titokban szült egy kisbabát, és mondjuk attól félni 18 év múlva, hogy ez a kisbaba egyszer csak oda beállít hozzá, és őt meg fogja keresni. Közben hát elhalad az élet, reméljük, hogy rendeződik az ő élet vezetése, az élet útja, és hát elfelejti elmondani ennek, annak, hát legalább valaki tudja, és tudjon róla beszélni, vagy értse meg valaki a családjában, ha éppen abban a percben szomorú, hogy ő neki joga van szomorúnak lenni, amiatt, hogy a gyermeke nevelését nem tudta vállalni.
Igen, még én itt visszakanyarodnék egy picit az indulásához, hogy nagyon fontosnak tartanám azt is, hogy az ilyen helyzetben lévő anyák megkapják a megfelelő tájékoztatást, hogy hát nem csak aláírjon egy papírt, és ott hagyja a kórházban a babát, hanem azt gondolom, hogy joga lenne tudni minden anyának, aki szület gyermeket, hogy milyen választási lehetőségei vannak még. És hogyha azok ezután a tájékoztatás után is úgy gondolja, hogy ez a legjobb döntés, akkor ő neki az a legjobb döntés. De hogy van ennek sokkal kellem, de hát, hogy furán hangzik ez, hogy kellemesebb menete, de hogy hát így azt gondolom, hogy egy nagyon jól előkészített krízis tanácsadás követően az anyáknak hát egy nagy része meg tud erősödni, és így a krízisben ki tudja dugni az orrát, a fejét a víz alól, és hogy meg tudjuk őket támogatni abban, hogy esetleg ő is tudná vállalni ezt a babát, vagy hogy így tudunk erőforrásokat az anya mögé állítani.
Én amiről még visszakanyarodnék, mielőtt ez a nyilatkozat megszületne, hogy egy szülő kénytelen valami ok miatt lemondani erről a kisbabának a neveléséről. Nagy divat az örökbefogadók között, és minket is gyakran megkeresnek ezzel a kéréssel, hogy szeretnének együtt szülni az leendő örökbeadó anyukával. Hogyan csináljátok ezt ti a fészeknél?
Nálunk ilyen nem lehet, tehát hogy ez kizárt dolog.
Elmondanád, hogy miért?
Igen. Ez így örökbefogadói oldalról egy kicsit furcsa lehet, mert hogy ők ugye szeretnék a gyermeket, és így hát örökbefogadni jellemzően azt szeretne, akinek nem született meg a vérszerinti gyermeke, és hát így nem tartom őket emiatt rossznak vagy gonosznak, az emberi én hajlamos így az ugye az ego, az önzőséggel, hogy ők mindent szeretnének átélni.
Egyfelől igen, de én azt is gondolom, hogy ők a gyermekkel szeretnének a legeslegelső pillanattól együtt lenni. Tehát én azt is gondolom ezekről a családokról, hogy ők, neki ez a vágya azért születik meg, mert ők azt gondolják, hogy egyetlen pillanatáról sem szeretnének ennek a kis újszülött babának lemaradni, és semmiféle elveszítést, elválást nem tudnak elképzelni.
Igen, én ezt értem, de hogy hát így szakemberként nagyon sokszor szembesülök ezzel a tévhittel, úgymond az örökbefogadóknak, vagy örökbefogadni szándékozóknak a részéről. Ugye itt hát egy jogi csúsztatás van gyakorlatilag, hogy addig, amíg az anyuka nem teszi meg a lemondó nyilatkozatát, és nem telik le a gyermek születésétől számított 42 nap, addig hát az anyukának van, jogilag van lehetősége máshogy dönteni. Itt ugye, ami nagyon fontos, az az első időszak, amíg nem mennek el nyilatkozatot tenni. Mert hogy addig hát semmi köze nincsen az örökbefogadni szándékozónak ahhoz a gyermekhez. Ha az anyuka hozzájárul ahhoz, hogy az ő gyermekét meglátogassák, és gondozzák, és információt kaphatnak róla, akkor ez megtörténhet, de hogy ott még nem az örökbefogadóknak a gyermeke. És hogy hát itt érzem én az elcsúszásokat ebben a gondolatban, hogy itt ezt az örökbefogadóknak meg kellene tudniuk érteni, hogy itt joga van az anyukának, és hogy a babának is, ahhoz, hogy ő a vérszerinti anyukájával, a szülő anyjával időt töltsön, és hogy így intim időt, és hát ő, ez a vérszerinti anya egy anya, nem pedig hát nagyon csúnyán, nem egy személy, aki így kihordta az ő gyermekét, hanem hát ő egy anya, aki a saját gyermekét kihordta és megszülte, és a gyermekének az érdekében dönt arról, hogy más szülőkre bízza a gyermeknek a felnevelését.
Valóban ez egy nagyon fontos dolog, amiről beszéltél és elmesélted. Fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy mi nagyon fontosnak tartjuk azt a búcsú lehetőséget is, mert a szüléssel nagyon sok minden megváltozik, megváltozhat egy édesanyjában. Azzal, hogy megszüli a kisbabáját, és azonnal elvesszük tőle, nem alakulhat ki semmilyen érzelem. Nem hagyunk neki teret, lehetőséget. Ha ott áll mellette egy örökbe fogadni szándékozó anya, és az ő kezébe adják először azt a gyermeket, nem pedig az édesanyja kezébe. Ha ő kezd el ott a gyerek fölött döntéseket hozni, hogyan lehet úgy megnézni, megszeretgetni egy újszülött kisbabát, ha ott áll valaki a nyakamon, és szeretné már nagyon elvenni a kezemből a gyereket. Mi az alapítvány munkájában arra törekszünk, hogy háborítatlan szülése legyen ezeknek az édesanyáknak, és ha kívánják, ez nagyon fontos, ha szeretnének, akkor időt tudjanak együtt tölteni a babával. Ha abban állapodunk meg a szülést megelőzően, hogy értesíthetjük a családot, ahova a kisbaba kerül majd, akkor ott fognak várakozni a folyosón. De nem szülnek együtt, és nem fognak zavarni addig, amíg az édesanyja úgy nem dönt, hogy most jött el az ideje, hogy szeretné a leendő szülőknek a gyermeket megmutatni, vagy a kezébe adni. Ugye itt sok mindent meghatároz most a COVID, hogy erre mennyire van lehetőségünk, de a legfontosabb része talán ez, amit így el lehet mondani a dologról. Nagyon fontosnak tartjuk az ő, ezeknek az édesanyáknak a tiszteletben tartását, a gyermekükhöz való jogát. Nagyon fontosnak tartjuk azt a részt, hogy ezek az anyák saját döntést tudjanak, képesek legyenek meghozni a döntést. Nagyon boldogok vagyunk, amikor várunk, és nem szól az anyuka. És nem keresi az örökbefogadó szülőket.
Így, amikor van lehetőségünk az anyával beszélni még a szülést megelőzően, akkor mindig kérjük, hogy ő nevezze el a babát.
Ez is nagyon fontos, hogy ez a kisbaba azt élje meg, hogy őt nem eldobták, hanem szerették és gondoskodtak róla. Ebben a formában tudtak róla gondoskodni, de nagyon-nagyon fontos, hogy róla gondoskodtak. Tehát nálunk nincsen együttszülés, pontosan a vérszerinti anyák és a babák érdekében.
Én azt gondolom egyébként erről, hogy ott abban a pillanatban nem hiszem, hogy ezzel egyetértenek az örökbefogadni szándékozók, de hogy hosszú távon ez az ő érdekük is. Mert hogyha megvalósul ez az örökbefogadás, és ő később majd a gyermek kérdez a születésének a körülményeiről és az ő vér szerinti családjáról, anyukájáról, akkor mennyivel jobb lehet azt mondani az én gyermekemnek, hogy a te vér szerinti anyukád nagyon szeretett téged, az apukádról, a nagymamádról, a nem tudom, a kedvenc film sztárjáról, vagy akárkiről, ő nevezett el téged azért, mert ő nagyon szépnek tartotta ezt a nevet, és hogy hát amikor te megszülettél, akkor ő még nem tudom, 2 órát, 1 napot, amennyi ugye neki így belefért és kibírta, azt veled töltötte, és megszeretgetett, és hogy ő nem eldobott, nem elhagyott, hanem nagyon szeretett téged. Hogy én azt gondolom, hogy ez a történet az örökbefogadáson, hogy az örökbefogadásban nagyon kellemes tud lenni a gyermek számára, hogy hát nem óriási kérdőjelek vannak az ő fejében, hogy hát mi is történt ott valójában, vagy hogy nem azt gondolja, hogy hát milyen egy szörnyűséges nő lehet az ő vér szerinti anyja, hogy hát így még nevet se adott neki, és ott hagyta a kórházban egyedül, hanem hogy ezek az anyák nagyon felelősségteljesen, szeretetből gondoskodtak ezekről a gyermekekről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így hosszú távon nagyon érdekez az örökbefogadóknak is. Így nyilván ők nem élték át a szülésnek a saját élményét, de hogy ez ezen a veszteségen, míg az örökbefogadásba érkezés előtt át kellene, vagy fel kéne dolgozniuk ezt a veszteséget, hogy ők így kellemesen magukat jól érezve tudjanak megérkezni az újszülött babának a fogadásához.
Ezért is kérjük szépen az örökbefogadni szándékozó szülőket, hogy tartsák tiszteletben az anyukáknak ezt a jogát, annak a vérszerinti családnak a jogát. Sokszor egyébként én azt érzékelem, hogy inkább félelem van bennük, hogy nehogy meggondolja magát az anyuka. Sokszor ezt szokták fölhozni, hogy attól tartok, hogyha megnézi, hogy milyen szép ez a gyerek, akkor meg fogja tartani.
Igen, csak hogy így nekem erre meg rögtön az lenne az első racionális gondolatom, hogy így mennyivel sokkal biztosabb az a döntés, hogy én sokkal nyugodtabb lennék örökbefogadó szülőként, hogy ez az anya, ő megölelte, megpuszilgatta, megszeretgette az én babámat, és ezután adta nekem oda. Mert hogy hát így biztosan nem én vettem el tőle, hanem ő adta oda önszántából ezt a babát. És hogy így innentől azt gondolom, hogy így ennek a félelemnek nem lenne szabad felmerülnie, hogyha így lennének az esetek végig vezetve, mert hogy hát itt senki nem vesz el senkitől semmit, vagy senkit, és itt ugye az anyuka dönt. És hogy amúgy is az anyuka dönt, de hogy mennyivel tisztább az a helyzet, hogy én döntési lehetőséget adok neki, vagy úgy dönt, hogy elveszem tőle a döntési lehetőségét. Még így az anyukákkal, amikor így beszéltem, akkor olyat is említettek, hogy hát ha ott van és sír és zokog, hát persze, hogy oda fogja adni neki. Tehát, hogy még így az együttszüléssel kapcsolatban, hogy nagyon tényleg annyira befolyásolni tudja az ő döntésüket, hogy hát ők megsajnálják gyakorlatilag az örökbefogadókat, és hogy jaj, szegény asszony. És emiatt így hát háttérbe szorítja saját magát, és így valószínűleg így is úgy is örökbe adná azt a babát, csak hogy mennyivel humánusabb, tehát hogy sokkal jobb az, hogy hát ő neki meghagyjuk a nyugalmát, és ezt a búcsúzási lehetőséget a babájával.
Hát nagyon szépen elmondtad, nagyon szépen köszönöm. Én még azt fűzném ehhez hozzá, hogy ahogy mondtad, hogy a gyermek érdeke is ez. Igen, én azt gondolom, hogy így talán ez annak a helyzetnek a megteremtése a feladatunk, hogy ez így egy szép kerek történetté válhasson, még ha bizonyos embereknek, személyeknek ez egy roppant fájdalmas döntés, akkor is. És nagyon hangsúlyoznám még, ami a munkánk célja talán, hogy a lehetőséget biztosítsuk az utolsó pillanatig arra, hogyha az anya meggondolja magát, akkor a gyermekét haza tudja vinni.
Igen, de hogy én most ezt így nagyon kihangsúlyoznám, hogy ezt a meggondolást mi még a nyilatkozattételt megelőzően, tehát hogy én nem az ideiglenes kihelyezés alatti meggondolásra gondoltál szerintem?
Nem, arra gondolok, hogy a szülés után ő együtt tud lenni a babájával, és azt mondja nekem, hogy Andi néni, nem tudom elengedni, akkor én nagyon boldog vagyok. Akkor én hálát adok a jó Istennek, mert ennek így kellett lenni. És a szülés előtti napon is még azt állította, bizony, örökbeadom, nem tudom vállalni, de belenéz abba a kisi arcocskába, megfogja azt a pici kezecskét, és soha többet nem tudja elengedni. Gyakorlatilag ez a mi munkánk, ami azt hiszem, hogy talán az értéket jelenti. Hát nagyon szépen köszönöm, a ma estét velem töltötted, köszönöm a kedves rádióhallgatóknak, hogy velünk töltötték a ma estét, szép estét kívánok mindenkinek.
Én is köszönöm, és szép estét!
tehetnék érted. Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával.
Hálásan köszönjük, ha számunkra ajánlja föl személyi jövedelemadójának civil 1%-át. Mária Rádió Közhasznú Egyesület, adószámunk 19 38 52 26 1 19.